Kedves testvéreim, keressük meg Isten igét. Jakab közönséges levelének második részéből fogjuk az igéket olvasni, a 14. verstől rész végéig a 26. verset is el fogjuk olvasni. Jakab apostol közönséges levelének második részéből a 14-től 26-ig így hangzik Isten igéje. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja őt a hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. De mondhatja valaki, néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazítatott-e meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltára? Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit, és beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatosképpen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazítatott én meg, amikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Mert amiképpen holt a test lélek nélkül, aképpen holt a hit is cselekedetek nélkül. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Köszöntünk mindenkit szeretettel Isten házában. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk, és azért imádkozunk, hogy Isten bátorítson bennünket, és erősítse a hitünket, és serkentsen cselekedetekre, cselekvő hitre, élő hitre. Ezért vagyunk itt az Úr házában, nem azért, hogy elméleteket hallgassunk, meg gyártsunk, hanem azért, hogy gyakorlati életmódban segítsen a Jóisten. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, imádkozó szívvel hallgassuk mindazt, amit az Úr akar nekünk mondani. Az énekar szolgálatát kérjük szeretettel, utána pedig Seletye Dávid testvér fog szólni.
Atyaink ősi szent igény, kövessük bátran felgesen, bátran ne nézzünk semmiért, útmutatunk az Úr legyen. Atyaink ősi szent igény, kövessük bátran Jézusért.
Előtti előadás cseng még mindig a fülembe, és úgy beszélgettük otthon is. Igaz, nem sokat, mert a kedves feleségem eljött a következő előadásra 2 órától. De szeretném mondani, hogy ne várjanak a testvérek most egy ugyanolyan előadást, se a részemről, nem tudom, Sándor testvérnek a nevében nem beszélhetek, de... De mégis elég komoly dolog az, amivel foglalkozni fogunk ma, meg foglalkozunk ma délután, és olyan mélyrevágó két kérdés van, ugye hit és cselekedet. És feltevődik a kérdés, meg feltevődött a Bibliában is, hogy mi számít jobban az ember életében, a hit vagy a cselekedet? Hit által, vagy cselekedetek által üdvözülünk, vagy üdvözül-e valaki? Ha az Új Szövetséget figyeljük meg, és az Új Szövetség egyértelműen azt tanítja, hogy a hit a fontosabb, hitből igazul meg az az ember, nem pedig cselekedetekből. A római levélben határozott kijelentést találunk erre. Róma 3:28 azt mondja, hogy az ember hit által igazul meg. Aztán Róma 4:6-8-tól azt mondja, hogy Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátatnak az ő hamosságaik, és akiknek elfedeztetnek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ha csak ezt a két igeverset veszük figyelembe, egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hit az üdvösség kérdése. Hogy a hit a bűnbocsánatnak és az újjászületésnek az alapja. Az Istenbe vetett hit nélkül senki nem igazulhat meg, senki nem lehet boldog, senki nem nyerheti el az örök életet. A mindenható Isten szemében ez az elsődleges, hogy hisszük-e és bízunk-e ő benne. És alámerjük-e rendelni a mi életünket az ő óvó és szeretetteljes gondoskodásának. Bíznunk kell tehát a Jézus Krisztus váltságművében egészen a neki való teljes odaadásig. Amíg az ember magasságát és szélességét és testsúlyát nagyon jól meg lehet határozni, és meg tudjuk mérni ezeket a dolgokat, addig az ember örömét, bánatának mélységét, vagy fájdalmának mélységeit nem lehet pontosan megmérni. Nem lehet számokban kifejezni ezt. Az utóbbiakban legfeljebb jelezni tudja az ember, hogy kifejezésre tudja adni azt, hogy ő most örömbe, mert ugye ugrándozhat örömében, de ugyanakkor nevethet is, sírhat is örömében. Aztán fájdalmának és bánatának mindenki ki tudja mutatni. Illetve azok jól felismerhetők, láthatók. Hát ilyen a hit is. A hitből eredő cselekedetek a megmentett emberi élet külső bizonyítékai. Ezzel a bizonyítékkal látta és jegyezte fel a Szentlélek, és ezekről a külső bizonyítékokról kapunk képet, amikor olvasunk Noéról, vagy Ábrahámról, vagy Sáráról, vagy Mózesről, vagy Dávidról, és a többiekről, az Új Szövetségben az apostolokról. És úgy gondolom, ha most íródna a Biblia, akkor ugyanilyen bizonyítékokat tudnának írni akár rólad, akár másokról. És mit állít ezzel szemben itt Jakab apostol? Hogy írja azt, hogy az üdvösség nem elegendő? Bocsánat, az üdvösséghez nem elegendő a hit. Hogyan írhatja? Hogy ahhoz még különféle cselekedetekre, jó cselekedetekre is szükség van. Lehet ilyen négyzeteltérés Pál és az Úr Jézus testvére Jakab között? Ugye elgondolkoztam ezen a dolgon, és gondolkoztam, hogy mintha egy kicsit ellentétes dolog lenne. Azonnal megvilágosodik ez az ige szakasz, hogyha kicsit tüzetesebben olvassuk. És az egyik fő mondani valóját én itt találtam meg, hogy azt mondja, hogy neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Jakab, hogy megvilágosítsa mondani valóját, a hitet és a cselekedetet két külön dologként kezeli. Ha neked csak kizárólag hited van, de egyáltalán nincsenek cselekedeteid, halott vagy, nem üdvözülsz. De akkor sem, ha óriási tetteket viszel véghez, megmászod akár a Himaláját, vagy az összes vagyonodat ilyen árva gyerekekre költöd, vagy gyerekek gyógyítására, viszont nincs hited, azaz nem bízol az Úrban, egyáltalán halott vagy. És nem üdvözülsz. Ennyire élesen látja itt Jakab apostol, hogy a hit cselekedetek nélkül nem létezhet. Ha megjelenik a hit, azonnal megjelennek a cselekedetek is. Olyan hívő ember nincs, aki újjászületése után ne lennének cselekedetei is. Igaz, hogy vannak olyanok, hogy kevésbé látványos cselekedeteink vannak az új hívőknek, vagy látványos cselekedetei, és hogy több van, vagy kevesebb, de ezeknek a számát és a minőségét csupán az minden hívő saját maga ...nak kell gondoskodnia arról, hogy ezek nagyobbak legyenek és láthatóbbak legyenek. Tehát szeretném, hogyha jól megjegyezném magamnak, hogy Jakab apostol szerint a hit és a cselekedete, bár két külön dolog, mégis annyira összetartoznak, mint a borsó és a héja, vagy mint egy repülni tudó madár és annak a szárnyai. És ez a hitéletben is megállja a helyét. Olvasgattam evel kapcsolatosan bizonyos dolgokat, aztán az egyik szótár szerint a hit az ember képessége, amit Istentől kapunk ajándékba. Hogy igéjét meghallhassuk általa. Ez Róma 10:17-ben is alá van támasztva. Üdvösségünk Jézus munkája alapján van, amit pedig ebben nekünk kell tennünk, arra nézve Isten munkája ki bennünk az akarást is, és a cselekvést is, ahogy az egyszerű fordítású Biblia azt mondja, hogy mert maga Isten az, aki végzi a munkáját bennetek, és segít, hogy ti is, akik akarjátok tenni, ami neki örömet szerez, ő ad hozzá erőt is, hogy képesek legyetek megtenni, amit kell. Ehhez pedig mi a jó cselekedeteinkkel tisztában kell legyünk, hogy nem mi tesszük azt. Arra is már nekünk erőt kapunk rá, hogy jót cselekedjünk. Szeretném, hogy miközben hallgatjuk majd az ige hirdetést is, elgondolkozzunk azon, hogy mennyire összekapcsolódik ez a két dolog, és mennyire jön egyik a másikból. Ha van hit, utána lesznek a hitnek lesznek cselekedetei. Értsük meg ezt ma délután, és ezt raktározzuk el, és próbáljunk így élni a hétköznapokban. Amen. Amen. Most közös karban fogunk énekelni. Mindjárt megtudják a testvérek, hogy mit. Az énekarral közösen fogunk egy éneket énekelni.
Többet érezik a víz, a sajnál, hogy ha így el lesz. A Biblia két fő részből áll, az Ó és Új Szövetségből. Az Ó Szövetségben 39 és az Új Szövetségben 27 könyvet találunk. Az Ó Szövetség könyvei. Mózes 5 könyvét az Ó Testamentumban, Józsué, Bírák, Rút követik nyomban. Sámuel, királyok, krónikák utánuk két-két könyvre lévén felosza mindhármuk. Esdrás, Nehémiás, Eszter jobb sorára következik Dávid 150 zsoltára. A Böl Salamoni példabeszédekre jön a prédikátors énekek éneke. Sorban Ézsaiás, Jeremiás mennek, siralmai jövén mindjárt ugyanennek. Majdan Ezékiel, Dániel, Hóseás, Jóel, Ámos után Abdiás és Jónás. Mikeásról Náhum Habakukhoz érünk, Sofóniás után Aggeusra térünk. Még csak Zakariás, Malakiás jönnek, s itt vége van az Ószövetség könyvének. Az Új Szövetség könyvei. Máté nyitja meg az Új Szövetség könyvét, Márk, Lukács és János követi ösvényét, nyomban apostolok cselekedeteit, s utánuk találjuk Szent Pál leveleit. Legelsőt intézi a rómaiakhoz, a két ezutánit a korintusiakhoz. Nyomban Galácia, Efézus, Filippi, s Kolossé városát csak egy-egy illeti. Tesszalonikában és Timóteushoz viszont két levele szól, de csak egy Titushoz. Egy szól Filemon és zsidókhoz is végre, összes számuk eként megy 14-re. Jakab után érjük Péter két levelét, három hordja János, egy a Júdás nevét. Jelenések könyve áll legesleg hátul, Szent Jánostól, amaz evangélistától.
A Vózenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, majd azt követőleg Szűcs Rebeka szolgálatát.
Végzős vagyok. A 12. osztály nagyjából minden napját azok a kérdések, vagyis a 12. osztály minden napján azok a kérdések foglalkoztattak, hogy vajon a 4 év alatt sikerült-e olyan hiteles hívő életet élnem az osztálytársaim előtt, hogy azok meglássák Isten képét az életemben. vagy az én életem eltávolította őket Istentől, vagy közelebb vitte. És így, ahogy foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, és vizsgáltam a mindennapjaimat, rá kellett jönnöm, hogy nem. De volt az a remény a szívemben, hogy addig, amíg suliban vagyok, addig megpróbálok úgy élni, hogy látszódjon, hogy Isten gyermeke vagyok. De így, ahogy görcsösen emberi módon próbálkoztam, ennek semmi eredménye nem volt, és teljesen elcsüggettem. Aztán következett a nagyfalui konfi, ahol Mikes Sámuel testvér azt mondta, hogy hiteles hívő életet úgy élhetsz, hogyha életed minden területére ugyanazt a Jézust viszed. Ez a család, az iskola vagy munka, a gyülekezeted, a társadalom, a pihenésed és a kikapcsolódásod. És bár látszólag úgy tűnt, hogy az életem középpontjában Isten áll, be kellett látnom azt, hogy az életem nem minden területén uralkodik Jézus. És az, hogy szembenéztem ezzel a dologgal, hogy valamit rosszul cselekedtem, nem volt annyira fájdalmas, mint az a felismerés, hogy Isten cserben hagytam. Hogy nem tudtam úgy végezni azt a munkát, ahogy ő ezt megérdemelte volna. Aztán hallhattuk már az előző bizonyságtevésekben is, amik voltak az elmúlt vasárnapokon, hogy a hívő életben van két szindróma. Az egyik a messzelcsérs szindróma, ami arról szól, hogy kívülről mutatjuk a szépet, azonban az igazi arcunkat a látszatok elfedik. A másik szindróma az a szégyen szindrómája, ami arról szól, vagyis a messzelcsérs szindrómája, ami a szégyenről szól, és arról, hogy egymáshoz hasonlítjuk magunkat. Nos, én ez utóbbiba tartozom, ugyanis sokszor hasonlítottam a hívő életemet a többi fiatal hívő életéhez. Úgy láttam, hogy ők, mintha csettintésre meg tudnák oldani a harcaikat, hogy nekik egy ima egyből segít, és minden megoldódik, de valahogy az én életemben ez nem működik ilyen könnyen. És ezt még az alapozta meg, hogy a sátának sikerült elhitetnie velem, hogy bár bocsánatot kérhetek én Istentől a bűneimért, a fejlődés az én életemben az kizárt. És így, ahol hallgattam a prédikációt, ami zajlott Nagyfalun, Mikes Sámuel testvér ennél a szindrómánál elmondta Lázár történetét, amikor feltámadt. És ugyebár tudjuk a történetet, hogy Jézus oda megy Mártához és Máriához, és azt mondja Mártának, hogy el kellene hengeríteni a követ. És akkor Márta azt mondja, hogy de hát Uram, ne hozz minket szégyenbe, hiszen már negyednapos és büdös. De Jézus erre nem válaszol semmit, csak annyit, hogy jöjj ki. És valahogy így voltam én is az életemben, hogy bár Jézus azt mondta, hogy jöjj ki, én csak annyit tudtam válaszolni, hogy de Uram, az én életem büdös. De Jézusnak ez nem számít. Ugyanis ő nem megszégyeníteni akar, hanem megtisztítani. Aztán a konfi után sikerült bűnbánó imát elmondanom, és fájtak a dolgok, de valahogy miután befejeztem az imát, valahogy nem történt semmi. És nem értettem, hogy miért, hiszen fáj, és szabadulni akarok tőle, de akkor miért érzem úgy, mintha Isten hátat fordítana mindannak, amit mondani akarok. És így, ahogy ezek között a gondolatok között küzdködtem, Isten mellém adott egy szemét, aki segített túljutnom ezen, és ez a személy nem volt más, mint az édesanyám. És kiderült az a beszélgetésünk során, hogy az életemben még mindig nagyon nehezen megy elfogadnom Istennek a bűnbocsátó kegyelmét. És ahogy imádkoztunk, vagy mielőtt imádkoztunk volna, felolvasta az esti áhítatot, amiben Isten konkrétan válaszolt az én könnyeimre, ez pedig az Ézsaiás 38. részéből volt. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Kiszabadítalak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak. Hát ettől konkrétabban nem is, konkrétabb igeverset nem is kaphattam volna. És szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, fiatalokért, mert talán sokszor nem látszik, hogy mennyi problémával küzdünk, vagy mennyi harcaink vannak. De szükségünk van az ima támogatásra, hogy tudjunk győzni ezekben a harcokban. Illetve kérném a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk végzősökért is, az érettségi miatt, illetve az egyetemistákért a szesszió miatt. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát kérjük, aztán Vince Kinga szolgálata következik.
Keresétek az örökkévalót, amíg nem késő. Hívjátok segítségül őt, ami közel van. A gonosztevő térjen jó útra, a bűnös se kövesse gondolatait. Jöjjön vissza az örökkévalóhoz, aki örömmel fogadja és könyörül rajta. Jöjjön Istenünkhöz, aki szívesen megbocsát. Én úgy állok itt, mint aki nemrég még azt gondolta magáról, hogy én egy nagyon őszinte lány vagyok, de lassan-lassan rámutatott az Úr arra, hogy ez nem így van. Elsősorban nem voltam őszinte magammal, nem voltam őszinte másokhoz, és a legfontosabb az, hogy nem voltam őszinte az én mennyei atyámhoz. Lehet most sokan gondolkodnak azon, hogy mert mondom ezt, hogy nem voltam őszinte. Én azt vallottam magamról, hogy én egy újjászületett ember vagyok, de lassan-lassan rájöttem arra, hogy nem vagyok az. Csak elég nehéz volt ezt beismernem magamnak. Nagyon sok mindent, bűnt beengedtem az én életembe, és elég nehéz volt nekem ebből szabadulni. És nem nagyon tudtam, mit évő legyek. Bántott is ez, de egyrészt passzív is voltam nagyon. De a jó hír az, hogy nem hagyott el engem az Isten, és nem hagyta azt, hogy passzív legyek, és most bátran mondhatom azt, hogy az Úr nekem megbocsátott, és bátran mondhatom azt, hogy újjá vagyok születve, és lesz örök életem. Hogyan is történt ez? Nagyon bántott az engem, hogy tudtam azt, hogy én bűnt engedtem be az én életembe, és elkezdtem kutatni az igazságot, szerettem volna megújulni, és elkezdtem közeledni Istenhez, mert tudtam, hogy nekem szükségem van erre. Aztán csodálatos módon az Úr rám nehezítette az én bűneimet. Volt olyan éjszaka, hogy nem tudtam aludni. Egész végig sírtam, és gondolkodtam, és imádkoztam. Hogy Uram, nekem nincs örök életem. Mi lesz velem, hogy te eljössz? És nagyon, nagyon nagy lelki harcom volt, és mikor mentünk konferenciákra fiatalokkal, vagy bármilyen igei szolgálat volt, akkor mindig úgy mentem el, hogy magamban mindig azt kívántam, hogy Uram, bár most térnék meg. Aztán elkövetkezett a nagyfalui konferencia, és nagyon jól éreztem magamat, nagyon jók voltak az előadások, szombaton is, vasárnap is. Szombaton nagyon elgondolkodtam azon, amit üzent Isten nekem, de próbáltam ellenállni. Aztán mi úgy volt, hogy elmentünk szombaton, és aztán hazajöttünk este, és én azon az éjszaka nem tudom, hallottam egy órát. Aztán vasárnap újból visszamentünk Nagyfaluba, mert tényleg nagyon jó volt az előadás, és vágytunk arra, hogy még többet tanuljunk. És elmentünk, és már az áhítat alatt, amikor volt az áhítat, már akkor úgy voltam vele, hogy ki kellett menjek, és imádkoztam az egyik barátnőmmel. De valahogy még nehéz volt nekem, hogy mindent bevalljak. És aztán hazajöttünk, és mégis az volt bennem, hogy Uram, nekem újjá kell születnem. És aztán itt voltunk az imaházba délután, vasárnap, és egész végig az volt bennem, amikor Sándor testvér prédikált, hogy ne menj haza így. Szüles újjá, én megbocsátok neked, csak te kérd azt tőlem. Persze én ezzel a céllal is indultam el a konfira is, hogy hát, ha újjá fogok születni. Aztán, ahogy a lélek üzen nekem, délután, amikor vége volt az Isten tiszteletnek, oda tudtam menni Sándor testvérhez, és megkértem őt, hogy beszélgessünk. tudtunk beszélgetni, tudtam imádkozni, és meg tudtam válni őszintén az én bűneimet. És az én menye így, atyám, hiszem azt, hogy megbocsátotta nekem azokat. És én most már őszinte szívvel tudom azt mondani, hogy nekem van örök életem. Én nem tudom, hogy a testvérek hogy vannak, de mi fiatalok. Minket sok próba ér, és lehet nehéz őszintének lennünk a gyülekezetben, lehet félünk attól, hogy megszólnak, hogy valami rosszat mondanak utána rólunk. Nem tudom, de ez nem számít. Hogy miért nem számít? Mert minket a Jézus vére megmosott, és amit a Jézus vére megmosott, az tiszta. Én kívánom azt a testvéreknek, hogy tapasztalják meg. Amen.
Ismét a zenekar szolgálatát hallgatjuk meg, azt követően Ivanicki Boglárka szolgálatát kérjük.
Bizonságot tenni, mert nem szeretnék többé mezelcsír szindrómában élni, és nem szeretném többé a tökéletességnek a látszatát fenntartani, és ezért erőlködni, és ezért fáradni. Mielőtt elmentünk a konferenciára, vagyis most már megelőzte egy jó hosszú imádság azért, mert éreztem azt, hogy valami hiányzik, és valami után vágyakozik a lelkem. És a konferencia előtt már szinte követeltem Istent, hogy Uram, azt mondtad, hogy akik szomjúhoznak, azokat Te meg tudod elégíteni. És nekem nagyon szomjúhozik a lelkem. És az történt, hogy már a konferencia legelején Isten szólt hozzám, mert a legelső mondatokban összetörtem, és nem tudtam, hogy hová bújjak, mert szégyeltem magam. Az első áhítatban egy hajóról volt szó, ami szállítja a terheket egyik partról a másikra, végzi a feladatát minden nap, és egy idő után nem tudja senki, csak a kapitány, hogy a hajó egyre nehezebben megy, mégpedig azért, mert a hajónak van egy merülési pontja, ami nem látszik ki a vízből, és arra a merülési pontra, ahogy telik az idő, rárakódik a szenny és a kosz, és csak a kapitány tudja azt, hogy emiatt egyre nehezebben lehet irányítani a hajót, emiatt egyre nehezebben tudja végezni a feladatát, és arra van szükség, hogy ki kell vinni a hajót, és meg kell tisztítani. Összetörtem, mivel Isten megajándékozott a jelenlétével, és ez pedig azzal járt, hogy megláttam magam, úgy, ahogy vagyok, úgy, ahogy Isten lát engem. És tudtam azt, hogy mi hiányzik az életemből. Tudtam azt, hogy üres volt az életem. Mondhatom úgy, hogy csak vallásos, de nem biztos, hogy Isten megjelent minden csendesség által, vagy minden alkalommal, amikor eljöttem az imaházba, vagy amikor szolgáltam, nem biztos, hogy a lélek indított. Vagy amikor imaórán, vagy bibliórán voltam, magamban kellett összerakjam a szavakat, mert ugye rám is került a sor imádkozáskor. Szolgálatom csak erős izzadságszagú volt, erőlködés volt, és csendességeim pedig egyik teendő a napból, amikor letérdeltem ugyanis, nem hanyagoltam el az imádkozást, de lehet, hogy közben elvégeztem fejben a következő napi teendőket, vagy teljesen máshol járt az agyam, de ugye megtartottam a csendességet, mert lehet ezzel nyugtattam a lelkiismeretemet, hogy ugye hívő vagyok, és csendességet kell tartani. Aztán az Úr rám nehezítette azt is, hogy szolgálok ugye az ifjúságban, mint ifjúsági vezető, vagy a gyerekek között, mint gyerektanító, majd de hogyan szolgálok? Meg tud-e ő dicsőülni az én szolgálatom által? Olyan sokat próbálunk tenni, úgymond az ifjúságért, azért, hogy legyen erőre haladás, és rám nehezítette azt az Úr, hogy nem tudom segíteni az ifjúságot ebben, hogyha én nem haladok előre, nem tudom őket magasabbra emelni, mint amilyen szinten én vagyok. Az történt, hogy nem Isten ült már a szívem trónján, hanem én magam. A munkám, a teendőim, a szolgálatom, a fáradtságom, és nem tudott Isten megajándékozni az ő jelenlétével, mert egyszerűen nem volt mikor. Lehet, hogy kívülről úgy látszott, hogy csendességet tartok, hogy imádkozom, de belül nem volt csendességem. És ezen a konferencián az történt, hogy Isten szólt hozzám, és megújította a szívem állapotát, és alig várom már, hogy hazamenjek, és hogy elvonuljak, hogy megtaláljam a héten, akár többször is azt a pillanatot, amikor egyedül vagyok, amikor el tudok vonulni, és le tudok terjedni, és Istennel tudok időt tölteni. Elkezdtem olvasni egy könyvet, Elég is megszomjas szívem, és már a legelső lapon szólt hozzám Isten, ugyanis azt mondta ott nekem, hogy ha Istennel szeretnél kapcsolatot, ha azt szeretnéd, hogy Isten megajándékozzon az ő jelenlétével, akkor Isten imádójává kell, hogy válnod. És az Isten imádata az pedig egy életmód. Hát én szeretnék életmódot váltani, és szeretnék Isten imádójává válni. Amen.
Énekelni, és ezzel a önkéntes adományainkkal is szolgálunk.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg most a következő percekben. Moldovai kolostorokban többen is vannak festmények kívülről és belülről is. De az egyik nagyon jellegzetes festmény az az, hogy egy égigérő létra, megfelelő létrafokokkal, amelyek az emberek cselekedeteit jelképezik. És ez a tanítás nagyon sok egyházban, vallás felekezetben van jelen, hogy ha az égbe, a mennybe akarsz jutni az Istenhez, akkor az a lényeg, hogy mindig egy lépcsőfokot feljebb kerülj. Cselekedj. Persze a jót, a nemeset. És ezáltal lehet az Isten országába, mennyországba jutni. És az ilyen vallás felekezetű emberek nagyon nehezen értik meg a kegyelem fogalmát. Hogy én nem kell csináljak semmit? Miért nem kell tegyek semmit? Nagy dolgokat kellene tenni ahhoz, hogy bejussak oda. Hát milyen, csak így kicsi, semmi dolgokkal? És az emberek nagyon nagy tévedésben vannak ezzel kapcsolatosan. És nagyon tetszik ebben a címben a nagyon fontos igazságuk, de az, hogy és. Nem úgy van odaírva, hogy hit vagy cselekedetek, mint ha kizárnák egymást, hanem ezek együtt vannak. A délelőtt hallottuk az ollót, hogy csak egy, nem olló, az kés. Avval szurkálod magadat, meg másokat, és halál van lelkileg, főleg. Itt kell mind a kettő az, hogy működjön. Mint a repülőnek kell mind a két szárnya. A madárnak is. Muszáj. Így van megalkotva, és Isten is így teremtette a lelki életet. Nem lehet azt mondani, hogy csak ez, vagy csak az. Hát hogyha azt mondanánk az ollóból, melyik az az egy, amelyik fontos? A repülőgépnek melyik szárnyát vághatjuk le, vagy nincs szükség rá? Hát azt mondjuk, hát mind a kettőre. Hát így van a lelki életben is, így teremtette a Jóisten. Így hozta létre, így gondolta ki, ez az ő terve. Nem faraghatjuk le. Nem csinálhatunk olyat, ami nem helyes. Amikor Luther Márton a Bibliát tanulmányozta, és ide a Jakab leveléhez jutott, akkor azt mondta, hogy a Jakab levele egy polyva evangélium, mert hát azt mondja, hogy a cselekedeteken alapszik az üdvösség. Ez nem igaz. És vitatta ennek a levélnek a létjogosultságát, hogy talán nem is kellett volna bekerüljön a Bibliába. Igazság szerint, kedves testvérem, amit Pál apostol mond, hogy hitáltal üdvözül az ember, ez az igazság. De az is igaz, amit Jakab apostol mond, és a kettőt együtt kell látni, megint az olló példájával élek, hogy mind a kettő kell, hogy legyen az embernek az életében, és ez a két apostol, az Istennek a szolgái, két különböző problémával és helyzettel álltak szembe. Ott van Pál apostol, aki olyan embereknek ír, akik úgy gondolták, hogy ők csinálják a jót. A maguk módján, meg a maguk mércéje szerint, de mi tesszük a jót, és nem kell már csinálni, mert mi biztos, hogy a jó helyre fogunk jutni. És akkor Pál apostol azt mondja, hogy nem ez számít, hogy milyen jót tettél, hogy milyen ember vagy, hanem azt számít, hogy hittél-e az Úrban, és ez megváltoztatta az életedet, és ezért Pál apostol a római levélben a hitáltali megigazulás nagy tanítását fejti ki. És ami nagyon igaz, és helyes, és így van, és nem mondhatjuk, hogy ez nem kell, ez is nagyon fontos. De a másik oldalról ott van Jakab, aki olyan embereknek beszél, akik hittek az Úrban már, és azt mondták, ez nekünk elég. És ha bejön egy ember a gyülekezetbe, akkor azt mondjuk, hogy ülj odébb, mert te nem vagy közülünk való. Te vele nem foglalkozunk. És azt mondja Jakab, hogy ez így nem helyes. Ha hiszel az Úrban, akkor ezek a megfelelő cselekedetekkel ott legyenek, mert a hit után jönnek a cselekedetek. Mert a cselekedetek támasszák alá, vagy mutatják meg a hit valódiságát. Azok mutatják meg, mert gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mondta az Úr Jézus is, és nem részletezte. Nem arról van szó, hogy na, van gyökér. Na jó, ha van gyökér, ami nem látszik, van hit, nem látszik, de ha van, akkor az látszani fog a gyümölcsökön is. Ha van hit, akkor lesz cselekedet. Ha van megfelelő cselekedet, akkor lesz hit. Ezért van ez a cím előttünk most, hogy hit és cselekedetek. És kell mind a kettő. Nem lehet egyiket elhagyni, vagy a másikhoz nem ragaszkodni. Mind a kettő kell. És erre szeretnék most mindenkit bátorítani, kedves testvéreim, hogy az Úr szerint vegyük ezeket a dolgokat. Persze, hogy a Biblia beszél ugye kicsi hitről, és nagy hitről. És egyrészt a hit ajándék. Istentől kapjuk. Azt mondja Pál apostol, ez nem tőletek van, ezt nem ti hoztátok elő, ti produkáltátok ezt, mert olyan istenfélő emberek vagytok, hogy ki jött ez a hit, ki pottyant valahogy, most már hisztek. Nem. Hanem Isten adja, ez ajándék, és ilyen szempontból ezt nem érdemeljük meg, kegyelem, ez Istentől jön, mindig hálásak kell, hogy legyünk. De más oldalról pedig a hit nem csak ajándék, hanem felelősség is. És feladatunk van a hit területén, hogy a hithez ragasztani még. És mondja ott Péter is, hogy mit lehet ragasztani. Az Úr Jézus is azt mondja, hogy az üdvözítő hitnek megvannak a gyümölcsei. Nem azt mondja, hogy van hitem, kész, a többi nem kell. Van hited, lesz gyümölcse. Van hited, Péter apostol szerint, akkor oda ragasztani fogsz más dolgokat is, ami hasznos, ami jó. A hit nem marad majd egyedül. Nem lesz csak úgy magától, mert az hozza a többit is. Tehát felelősségünk, kedves testvéreim, hogy milyen a hitünk. Arról is, hogy van-e hitem, de arról is, hogy milyen a hitem, meg arról, hogy milyen hívő vagyok. És erre akar Isten igéje bátorítani bennünket ezen a délutánon, hogy ezeket a dolgokat lássuk meg a teljes egészében. Három fajta hitről beszél Jakab, és ezekről röviden szólok. A halott hit, az ördögi hit, és az élő hit. Nagyon egyszerű, ugye? Ezekről beszél itt Jakab. Milyen hited van? Milyen hívő vagy? Nem arról van szó, hogy milyen vallás felekezetű. Nem azt kérdezi, vagy nem azt mondja, hogy hány éve vagy tag, hanem az, hogy milyen hited van. Megnyerted Istentől azt az igazit? Elfogadtad? A tied? Ha igen, akkor felelősségednek érzed, felelősségünknek érezzük, hogy ezzel a hittel helyes módon bánjak és viselkedjek, mert a hitnek megvannak a szabályai. Megvan, nem én találom ki, na most már hívő vagyok, akkor csinálom ezt, csinálom, nem lehet. A hitnek megvannak a szabályai. És azt mondja Pál apostol, hogy akik e szabály szerint élnek, a hit e szabályai szerint, azok boldogok, és azok jutnak a békességre. Na vajon ott van-e az életedben, az életünkben ez az isteni szabályhoz való ragaszkodás? Mert a hit hithez vezet, és ez az igazi hit a cselekedetekben nyilvánul meg, ami megint Isten szerinti. Milyen ez a halott hit? Mert erről olvastunk itt, ugye, hogy halott lehet a hit. Van hit valamiféle, de az halott. Hát milyen az, hogy halott? Hogy van az? És ahogy itt Jakab nagyon egyszerűen elmondja, az a halott hit, amely csak értelmileg tud valamit az Istenről. Hallotta az Isten igazságait, és azt mondja, ez így van. Én elfogadom a keresztény tanítást, én elfogadom a hitvallást, én tudom, hogy ezek a dolgok mind igazak. És az ember tudja ezeket, elméletet elfogadja, mint az igazság, hogy ki az Isten, Szent Háromság, az Úr Jézus, kicsoda, a Szentlélek, a gyülekezet, a feltámadás, meg ezeket úgy általában mind elfogadja, de ezek szavak csupán. Elmélet, szó, és ezt mondja itt Jakab, hogy mi a haszna, atyámfő, ha valaki azt mondja, ezen van a hangsúly, ő mondja, van egy elmélete, van egy értelmi tudása, elfogadta az igazságot, és mondja is ezeket a dolgokat, de ennyi az egész. Na, ilyen a halott hit. Megvan a külső, az elmélet és a szöveg, de igazából a lélek, igazából a lényeg, az hiányzik. Nem jutott el a gyakorlatig. Az Úr Jézus Krisztus ilyen embereknek beszélt nagyon sokszor, nem mindig, de nagyon sok vallásos ember volt, a farizeusok képviselték ezeket a vallásos embereket, meg az írástudók, a nép, zsidó nép vénei, akik ebben voltak benne, hogy a megfelelő elméletet tudjuk, és nagyon, de nagyon betűhöz ragaszkodtak. Mi a pontos igazság? Hogy van az, és jönnek az Úr Jézushoz, és kérdezik, hogy hogy van ez, Uram? Melyik a legnagyobb parancsod? Mert én a legnagyobbat akarom tartani. És ugye a zsidó törvényben volt 663 törvény. Hú, azt mindent be kellett magolni. Mindent, mint a kézikönyv. Mindent kellett tudni. Most kimegyek az utcára, főleg a szombatnapon mennyit szabad menni? Le kellett mérni. Volt olyan zsidó ember, amelyik a házától egy ilyen zsinórt húzott ki, és azt mondja, odáig van a szombatnapi járóföld, csak addig szabad elmenni. Annyira szőrszálhasogató volt. Mert az elmélet, jaj, nagyon fontos. Az igazság, lássa mindenki, meg fontos legyen az életem. És kérdezik az Úr Jézustól, már ennyi törvény, melyik a legnagyobb? És az Úr Jézus megmondja, és akkor azt mondják, de én nem tudom, hogy ki az én fele barátom, mert tudom, Isten egy van, de embere annyi van, ki az én fele barátom? És az Úr Jézus magyarázza ezeknek az embereknek, hogy nem a tudás a lényeg. Hogy tudjam a betűt, és ahhoz ragaszkodjak, mert ők ehhez ragaszkodtak. Bement a farizeus a templomba, ugye, és mondta, hogy Uram, én ragaszkodok a törvényhez, te is tudod, Uram, én hálát adok, hogy én ilyen ember vagyok, meg adakozok, meg tizedet adok, mert a betűhöz ragaszkodtak. És mégis azt mondja az Úr Jézus, ez nem igazult meg. És mégis azt mondja az Úr Jézus, és arra tanít, hogy a mi igazságunk, a mi hívő életünk több kell legyen, mint a farizeusoké és az írástudóké. Mert ezeknek az embereknek volt egy halott hitük. És itt hallottuk, a fiatalok többször elmondták ez a meszelt sír szindróma. Ez egy olyan, amikor az ember megnyugszik ebben az állapotban. Van egy elméleti tudásom, de tulajdonképpen nincs Istennel való kapcsolata. Tud valamit az Istenről, de nincs Istennel kapcsolata. Nincs. Nem beszél vele. Az Isten nem szabadította fel az ő életét. És betartja a szertartásokat, a külsőségeket, tele van ezekkel az élete, elvárja, hogy mások is ezeket tartsák be, de ő nem tartsa be. És üres. És ez nem helyes út. Igazából azt mondja az Isten ige, hogy itt Jakab levelében olvastuk, ez egy halott hit. Így nem lehet az Istenhez közeledni. Így nem lehet. Milyen a te hited? Milyen a mi hitünk? Csak elmélet, tudás, szavak, külsőség? Ez leterhel egy idő után. Megköt. A krisztusi élet, a gyülekezeti élet az egy felszabadító élet. Amikor bűneink meg vannak bocsátva, amikor az Úr szerint jár el az ember. Nagyon fontos, hogy így legyen. Aztán itt a Jakab levelében az ördögi hitről is beszél Jakab, és ezzel biztos, hogy meghökkentette az embereket, mert azt mondja, hogy az ördögök is hisznek. Hiszed, hogy az Isten egy, ahogy említettem az előbb, van egy elméleti tudása az Istenről, elhiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, ez nagyon helyes. És akkor azt mondja, hogy az ördögök is hiszik ezt. És sőt, az ördögök előbb jutnak, és azt mondja itt az ige, hogy ezek rettegnek is. Náluk nem csak elmélet van, hanem ott vannak az érzések is ebbe, félnek. Rettegnek. Tudjuk az Úr Jézus életéből, amikor a gadarai ördöngös oda rohant az Úr Jézushoz. Féd, ne taszíts bennünket a mélységbe. Ezek rettegnek az ördögök. És az történik, testvéreim, hogy nagyon sok ember így van ezzel, hogy van egy tudása, elmélete, de igazából nincs felszabadulás. Fél. És ez nem az Isten félelem, testvérem, ez az a rettegés, ez az a rémálom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok vallásos ember egy egész életen át vallásához hűen járt el, tudta, hitte az elméleteket, és amikor ott van, hogy most már el kell menni, nincs békessége, nincs nyugalma, retteg, jajgat, fél, borzasztóan meg van terhelődve. Miért? Miért fél? Azért, mert a hite nem élő. Nincs egyáltalán hite. És nagy baj ez, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. De lelkében kárt val. De ez a nagy probléma. Ez a nagy baj. Mondták testvérek, akik tévéműsorban is részt vettek, ilyen vallásos témájú beszélgetésben, itt a mi országunkban, helyi tévéadóknál, a ploiesti testvérek, meg más helyeken, hogy voltak ott több különféle vallásfelekezetűek, és lelki dolgokról beszélgettek, és be lehetett telefonálni. Kérdéseket lehetett feltenni. És ahogy a Biblia szerint mondták el, hogy hogy lehet üdvözülni, meg hogy lehet az Isten országába bejutni, nagyon-nagyon sok telefon érkezett, és voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy többet ne ijeszgessetek bennünk. Mert azok az emberek meg voltak nyugtatva a lelkiismeretükben, a külső feladataik végzésében, vallásukban. Azt mondta ugye az a vallásfeleket, ha eljöttél a templomba, elég, jó. Ott kaptál annyi kegyelmet, már csak azzal, hogy eljöttél, és mindegy, hogy bementél a templomba, vagy az utcán álltál, nem is értettél belőle, de ott voltál a templomba. Vagy ha elmentél a templom előtt, mi látjuk itt, hogy mennek el az emberek a mi templomunk előtt, és keresztet vetnek az emberek, mert templom. És az a felfogás, hogy ha ezt csinálod, ez nagyon jó. Biztos, hogy jó. Biztos, hogy jó, nem legyintenek, vagy más csúnya dolgokat. De nem elég. De ez a felfogás azt mondja, hogy elég. Ha elmész, legalább egyszer egy évbe, vagy egyszer egy életbe, ha eljutsz oda. Az is elég, mert kapsz elég kegyelmet, az Isten ilyen kegyelmes, hogy annyi kegyelem érkezik beléd, hogy aval, hogy ott vagy, hogy téged az Isten országába megy. És akkor jövök én, vagy jövünk mi, és azt mondjuk, hogy ez nem elég. Ez jó, de nem elég. Ezekkel érdemeket szerzel, úgy gondolod, hogy feljebb jutsz azon a létrán, amiről beszéltem az elején, hogy így lehet a mennybe jutni, és akkor jövök én, és azt mondom, nem. Nem így lehet a mennybe jutni. Az Úr Jézussal lehet a mennybe jutni. Megtérve lehet a mennybe jutni. Ha megvalod a bűneidet, nem a papnak, hanem az Úr Jézusnak. Persze emberek is segíthetnek ebben, de igazából az Úr Jézus szabadít fel. És amikor hallják ezek az emberek, amikor kimozdítod őket abból az ő körükből, amit megszoktak, amiben ők meg voltak tanítva, azt mondja, ez rettenetes. Hát akkor én el vagyok veszve, akkor én megyek a pokolba? Igen. Hát akkor én nem vagyok keresztény? Igen. Hát a templomba járok. Ugye erre azt szokták mondani, attól, hogy valaki a garázsba születik, attól nem lesz autó. Ember lesz. Hogyha valaki vallásos családba született, nagyon jó. De attól nem lesz hívő. Attól nem lesz. Megvan a vallása. Megvan a neveltetés. Megvan az elmélet. De az még nem elég. És akkor mi lesz velünk? Ha meg kell térni. De hogy megy az? Na már kevesen teszik fel ezt a kérdést. Mert félnek. De igazából, testvéreim, ezzel a félelemmel kellene jönni az Úr Jézushoz. Pál apostol ír egy levelet, több levelet írt a korintusiaknak, ott bajok voltak. Kettő megmaradt nekünk. Itt van a Bibliában, hallottuk a szavalatban. Nagyon szépen. És azt mondja, hogy örülök, hogy megszomorodtatok. Ha hogy? Hát azért azt mondja, mert megtérésre szomorodtatok meg. Megbánás van, szomorúság van, ami Isten szerinti. Hogy Isten szerinti? Az, hogy az ember meglátja elveszett állapotát, és felkiált az Istenhez. Aval a félelemmel, azzal a rettegéssel, azzal a bánattal az Úr Jézushoz szalad. Júdás nem tudta ezt tenni. Sírt. Kesergett. De nem az Úr Jézushoz ment. És el is pusztult. Tehát a szomorúságunkkal, a félelmeinkkel, a bajainkkal, a kétségbeesésünkkel, a kérdéseinkkel az Úr Jézushoz kell szaladni. Na, az ördögi hit a rettegésig jut el. És emészti őket ez a rettegés. Ez a lelkiismeret furdalás, ez a vádolás. Nagyon sok ember elpusztítja magát. Mert azt mondja, nem bírom már. Na, magába hordozza. Idáig viszel a betű, idáig viszel a vallásos külsőség, csak idáig. Az ördög ördög marad, a rettegés nem segít rajta, a kárhozatba kerül, nem lesz változás. No, de az örömüzenet az, hogy nem csak halott hit és ilyen ördögi hit van, hanem Jakab mondja, hogy el lehet jutni az élő hitre. És ez az örömüzenet, testvéreim. Hogy lehet élő hitre jutni. Nem azért, mert mi egy ilyen elméletet gyártottunk, hogy mi találtuk ki ezt az egészet. Nem, ez van benne a Bibliában. Nem az Ószövetség szerint, hogy tedd meg és élsz. Tehát a cselekedetet teszik előre, és akkor élni fogsz. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja igazából, hogy higgy, és élni fogsz. És ez a hit az igazi cselekedetekhez is fog vezetni. Mindjárt egy rövid időre erre is kitérek. De ilyen az igazi hit, az élő hit, amely cselekedetekhez is vezet. Cselekedetekhez is vezet. Kérdezem a testvérektől, most prédikáljunk együtt. Két bibliai példa. Ott van a gazdagi fiú. Szeretném kérdezni, hogy a gazdagi fiú hit az Istenbe? Hit, ugye? Cselekedte úgymond a vallásának a kérelmét, a felkérést, azokat a feltételeket? Cselekedte? Cselekedte, ugye? Élő hite volt, vagy milyenféle hite volt? Volt élő hite? De miért nem volt élete? Miért? Hát itt az Istenbe. Miért? Elmondta neki az Úr Jézus a feltételeket, ugye? Elmondta ezt. Én így látom. Ez a helyes. És az az ember nem tudta tenni. Volt egyfajta tudás elméletileg nála, egy vallásos élet, de amikor az Isten, a vallásnak az alapítója, a lényege, azt mondta, ezt tedd, és élsz, az ember azt mondta, nekem ez nem érdekel. És elment, hogy ment el ez az ember? Szomorúan. Figyelitek? Nem csak, hogy halott hite volt, ördögi hite is volt. De csak ennyi. De csak ennyi. És nem is hallunk róla többet. Ennyi volt. A másik példa előttünk Zákeus. Hitt az Úr Jézusban Zákeus? Hitt? Hát hogy hitt? Hát olyan bűnös volt. Veszekedett. Lopott. Mi mindent csinált az emberek között, az emberek előtt. Hogy hitt ez az ember az Úr Jézusban? Honnan tudjuk, hogy hitt az Úr Jézusban? Ha ugye? Már mindjárt erre tesszük a hangsúlyt. Ha felmászott egy fára. Amikor az Úr Jézus odaért, és azt mondta neki, Zákeus, hamar száll, az az ember hamar alászállt, leszállt a fára. Mindegy, hogy ki látja, hányan vannak ott, ott volt az egész város. Ott volt az egész város. És ez a főnök, a városnak a fő vámszedője, a financ igazgató, fölmászott egy fára. És nem azt mondja, ni a nagy doktor, ni ott van a fán. Nem, az felment. Miért? Mert akarta Jézus látni. Mert kicsi termetű volt, fel kellett mászolni egy fára. És amikor az Úr Jézus Krisztus az élő hit mozgatója azt mondja neki, gyere le, az az ember leszáll. És nem azt mondja, de miért? Majd, ha én akarom. Nem, most. Most szállt le. Azt mondja, a házadba kell menjek. Uram, nem takarítottam ki. Hát mit tudom, hogy ott vannak a cuccok, amiket elhoztam meg, mindenféle. Nem, a te házadba. Bement a házába. Hitt ez az ember az Úr Jézusban? Aztán ott a házba, amit tesz ez az ember, elmondja a elrontott életét. Elmondja, elismeri, hogy Uram, eltékozoltam, elvettem, patvarkodtam, veszekedtem, erőszakos voltam. Elmondja ezt az Úr Jézusnak, bevallja. Nem a félelmével nem utasítja el az Úr Jézust. Nem dobja el az Úr Jézust. Nem érdekel. Hanem ezzel a rettegésével, hogy én milyen bűnöket tettem, ezekkel jön az Úr Jézushoz. Elmondja az Úr Jézusnak, és ez a megoldás, testvérem. Ez az élő hit. Ha hiszek az Úr Jézusban, akkor neki mondom el a dolgokat. Hogyha én hiszek abban, testvéreim, hogy ez a szék engem megtart. Vaj, de vagány ez a szék, erős, megtart engem, ugye? Ez, ha fáradt valaki, alig áll a lábán, ugye, ha valaki ráül el a székre, akkor ki tudja pihenni magát, ugye? Most ágyat nem tudok mutatni, de ha ágyra is elképzelhetjük ezt. De megtart ez az ágy, biztos nem törik el alattam. Hát a Dávid kipróbálta már ezt a széket, meg a testvérek tudják, hogy ez a szék megtart. De igazából ugye akkor működik ez az elmélet, hogyha mondom, nem. Ha ráülök erre a székre, és azt mondom, hát én elhiszem, hogy ez a szék megtart. Én elhiszek, hogy ezen a széken megpihenhetek. De így működik a hit. Hiszek az Úr Jézusban, azt, ha mond valamit, nem érdekel. Hát milyen hit ez? Semmilyen. Ha az Úr Jézus azt mondja, jöjj hozzám, házadba kell menjek, én meg akarom bocsátani a bűnemet, jaj, Uram, én úgy félek tőled, nem. Ezzel a félelem, ezzel a bánatommal, ami sok minden összejött az életembe, szaladni kell az Úr Jézushoz. Elmondani neki. Zákeus elmondta, felszabadította az Úr. Jónak látta az életét? Azt mondja, ma lett üdvösség ennek a háznak. Ő is Ábrahám gyermek. A farizeusok azt mondták, hogy egy vámszedő se jut be az Isten országába. Egy vámszedő se lehet az Ábrahám leszármazottja. Annyira leírták a vámszedőket. Annyira leírták, és még volt egy jó néhány kategória, akiket leírtak. És lehet nekünk is vannak ilyen kategóriák. Ez ilyen, az olyan. És azt mondja az Úr Jézus, felemeli ezt az embert, és azt mondja, ez is Ábrahám gyermeke. Üdvössége van ennek az embernek. Miért? Azért, mert most már hite van. Gyakorolta az ő hitét. És ugye, honnan tudjuk, hogy ez az ember igazán hitt? Abból, amit az Úr Jézus mondott, meg abból, amit az ember mondott, meg tett. Mert hitt az Úr Jézusban, és a hite cselekedetekben nyilvánult meg. Erről beszél itt Jakab. Ott van-e ez az életedben? Elindultál-e ezen az úton? Vagy megrekedtél? Én tudom, én jól csinálom. Jó, de úgy belül a szívben, amikor nem lát senki. Van lelkiismeret nyugalmad, ez a békesség? Hogy jól, az a meggyőződés, hogy igen, én az Úr útján járok. Nos, milyen cselekedetekről szól Isten igéje? Ez egy nagyon tág terület, csak meg akarom említeni innen a Jakab leveléből ezeket a úgymond cselekedeteket, amelyek a hittel együtt jönnek. Amelyeket nem lehet elválasztani a hittől. Nem lehet azt mondani, hogy nem muszáj azokat, nem érdekes. Na, csak hited legyen, te csak higgyél, és ez a lényeg. Milyen dolgok ezek? Hát az egyiket, amit ki akarok emelni, az a kitartás. És a Jakab levele ezzel kezdődik. Teljes örömnek tartsátok, atyámfél, amikor különféle kísértésekben, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltas, figyeljük a hit. Az élő hit meg lesz próbálva. De nem is ez a gond, hanem hogy ez a megpróbáltatás kitartást szerez. Na az élő hitnek, az igazi hitnek az egyik megnyilvánulása az a kitartás. Ó, jól érzem magamat az Úr jelenlétében, úgy megérintett az Úr. Olyankor könnyű, amikor ilyen napsütéses, amikor ilyen gyönyörű. Vannak, amikor nehézségek vannak, és úgy nem érzem. Olyan távolinak tűnik. Talán már úgy érzem, hogy nem is törődik velem. Akkor is kitartok az Úr mellett. Az Úr Jézus tanított és mondta a magvető példázatát, és azt mondta, hogy a magvető kiment vetni, és a mag hullott ilyen-olyan talajba, és van ott egy olyan talajról szó, egy olyan ember típusról szó, akik hallotta az igét, befogadja az igét, de azt mondja, hogy nagyon kevés ideig volt annak a magnak élete, gyümölcse. Miért? Azért, mert jöttek a megpróbáltatások, a kísértések, és az ember megijedt, és azt mondja, én nem megyek tovább. Amikor ilyen nehézségek vannak, hát én megtértem, de megyek a munkahelyre, és akkor így csúfolnak engem? Ennyire kikacagnak engem? Hát én ezt nem fogom bírni. A családom ennyire ellenem van, vagy ennyire így ellenem fordulnak nagyon sokan, vagy jön a betegség, vagy jönnek a más megpróbáltatások, és sokan azt mondják, kész. Én abba hagyom. Nem, az élő hit az kitart. Mert azt mondja Isten ígé, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Igazából, testvérem, ez a hit, amit kapunk az Istentől, ebben a kitartó, hűséges, ragaszkodó életben nyilvánul meg. Istenhez ragaszkodok. Nem azért ragaszkodok az Istenhez, mert adott nekem anyagiakat. Ha elveszi, akkor is ragaszkodok az Istenhez. Ugye ilyen volt Jób? Adott neki Isten, meg is irigyelte az ördög, és azt mondta, hát persze, hogy hívő ember, ez a Jób. Hát annyi mindent adtál neki. Hát mindene megvan. Hát a leggazdagabb ember itt keleten. Hát most is vannak keleten sok gazdag emberek. Azt mondja az ördög, hát vedd csak el ezeket a dolgokat Istenem tőle. Azt mondja Isten, na megengedem, vedd el. Elvette tőle, és mit mond Jób? Az Úr adta, az Úr elvette ezeket, és akkor mi van? Áldott legyen az Úr neve. De jön a betegség, Jób, és már nem akarnak az emberek rád nézni. És mivel akkor nem voltak ilyen szanatóriumok, meg mit tudom én, milyenféle klinikák, meg módszerek, hogy az ilyen beteg emberekkel foglalkozzanak, az ilyen ember kiközösítették. És ott a szemétdombon, ott a városon kívül ült az ilyen ember. Hogy érezhette magát az az ember? És ő mégis azt mondja, én tudom. Azt mondja, tudok valamit. Tudok valamit, mit tudok? Hogy az én megváltóm él. Na, olyan ember beszél erről, akinek élő hite van. Aki azt mondta, hogy én azért kezdtem el az Urat követ, nem azért, mert adott pénzt, nem azért, mert adott házakat, mert családot, meg nem tudom én milyen hírnevet, meg mindenfélét, hanem azért követem az Urat, mert ő az enyém. És ha ezeket mind elveszi, és elveszthetek mindent sorba, ha te megmaradsz nékem. Kedves testvérem, milyen hívők kell, hogy legyünk? Nem érdek hívők, hogy Uram, adj nekem, és akkor hívő leszek. Lehet, nem mondja ki valaki így, de így gondolja. Ha hívő leszek, milyen jó lesz. Jó lesz, persze. Szép. De akkor, amikor nehézségek vannak, akkor a hitem hűséggé változik. És az Úrhoz ragaszkodok mindvégig. Erről beszél itt Jakab, és azt mondja, boldog ember, aki a kísértésben kitart. Ez a lényeg, ez a hűség, ez az Úrhoz való ragaszkodás, hogy én nem hagyom el az Urat, és ha az életembe kerül is, na ott van-e benned és bennem, ez az elhatározás, ez az odaadás. Aztán a másik testvéreim, ami megint ott van az élő hit életében, illetve cselekedetként, az, hogy az Isten beszédét hallom, értem, akarom cselekedni, és örülök, hogy hallhatom, hogy olvashatom, és cselekedhetem Isten ígéret. Ez nem egy teher. Egy elhordozhatatlan, elviselhetetlen teher. Azért mondja itt Jakab az ő első leveli, vagy az első részben, az igének megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Mert ha valaki belenéz a szabadság tökéletes tükrébe, tehát a hívő ember, akinek élő hite van, az belenéz. És ha belenézett az Isten igébe, akkor meglátja magát, és azt mondja, jaj, nem jó az életem. Vannak dolgok, amik nem jól teszem. És akkor mit csinálok? Akinek élő hite van, azt mondja, jövök az Úrhoz. Az Úrhoz igazítom az életemet. Az Isten igéhez, az Isten beszédéhez, hogy hallom és olvasom, és csinálni is akarom. Nem azért, mert látják a testvérek, hanem azért, mert látja az Isten. Ez az élő hitű ember a Bibliához ragaszkodik. És annak, akinek van hite, annak az alapja az Isten igéje. Ebből él, ebből táplálkozik. A fundamentumra épít az Isten beszédére, amely él és megmarad örökké. Ilyen az élő hit. Ilyen ez a te számodra? Vagy kötelességből elolvasod. Jön az áhítat ide, muszáj, kell, így mondják. Pontosan. De ez szomjú hozod ezt? Érdekel ez? Örömmel teszed? Felszabadító ez a te számod? Olyan természetes ez? Mint amikor szomjasak vagyunk, és iszunk egy kort vizet. Olyan természetes ez. Nem kellett killódjak evel. Nem volt ez egy nagy megterhelés. Ilyen az ember, amelyik az igével él. Veszi, olvassa, hozzáigazítja az életét. Ezt akarja az Úr az életünkben elérni. A másik terület a tisztaság. Itt a Jakab levelébe olvassuk ezt. Legyen minden ember gyors a hallása, késedelmes a szólása, késedelmes a haragra. Haragra a hívő ember? Hát, ha megállunk őszintén, akkor azt mondjuk igen. Persze. Van, amikor ez van az életemben. És akkor kérem a bocsánatot. Igyekszek a tisztaságra. Vagy azt mondja Jakab itt, elvetvén azért minden undokságot. Hát hogy a hívő ember életében? Van ilyen, hogy undokság? Hogy úgy szűkebb körbe úgy lenézően beszélsz valakiről, undokul, csúnyán? És akkor, ha van, akkor ez nem jó. Belenézel a szabadság tökéletes tükrébe, látod ezt is, azt mondod, én nem akarom ezt. Az élő hitű ember az ezekből ki akar jönni. Minden undokságot és a gonoszságnak sokasságát. Hogy gonoszság? A hit ember, a hívő embernek az életében? Testvérem, mi nem vagyunk tökéletesek. Ha van hitünk, vagy lesz hitünk az Úrtól élő hitünk, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk. Testben vagyunk, az óember ott van bennünk, és képesek vagyunk a legrosszabbra is. Érzésben is, meg beszédben is, meg cselekedetben is. Csak az isteni kegyelem tart meg. De ha megjelennek ezek csirájában az életemben, a rosszra való hajlam, az undokság, a gonoszság, akkor ezzel jövök az Úrhoz, és azt mondom, Uram, bennem bűnterem. Tisztíts meg! Én nem akarok ezekre gondolni. Én nem akarok így beszélni. Én nem akarok így élni. Mert a hit erre, a tiszta életre vezet. Nem úgy, hogy hát igen, én erre gondolok, de úgy se tudja ezt senki, hogy én mire gondolok. Hát ember nem tudja. De az Isten tudja. Mert a szíveknek és a veséknek a vizsgálója, vagyis az érzéseidet és a gondolataidat az Isten tudja. Aztán egy másik terület, testvéreim, a szeretet és az irgalom cselekedetei. Arra bátorít bennünket Jakab, tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. A szeretet és az irgalom cselekedetei. Hogy árvákhoz, hogy koldusokhoz, vagy hogy milyenféle embercsoporthoz, vagy kikhez kell oda menj, kik felé akar az Isten használni, ha van hited, akkor ez lesz a cselekedet, hogy én akarok valakiért tenni valamit. Szeretem a fele barátomat. Ez a fele barátom. Van neve. Van címe. Tudom, hogy mi a baja, mi a betegsége. És megkérdezem, megyek a városba, nem lenne jó, hogy megvegyem a gyógyszert neked? És lehet, hogy az ígét, az evangéliumot nem fogadja, de azzal, hogy elviszed ezt, nyitsz egy ajtót. Van egy cselekedet, amivel belépsz az életébe. Akarom tenni ezt, vagy leírom? Hát az nem fogadja el az evangéliumot. Már annyiszor próbáltam, már mondtam, már hívtam, hogy jöjjön. Lehet, nem akar jönni, menjek el én. Menjek el még egyszer, menjek el tizedjére, vagy századjára, vagy ki tudja hanyadjára, de annak, akinek van hite, az az ember ebbe fekteti az életét. Van-e ilyen törekvésem? Ilyen gondolataim, hogy errefele legyen a törekvés? És még említem a második részből a testvéri közösséget, a gyülekezetet. Annak, akinek van élő hite, az megy a gyülekezetbe. Itt olvastunk ugye a gyülekezetről, hogy ne legyen személyválogás, mert ha ti gyülekezetetekbe bemegy valaki, ott vagytok ti a gyülekezetbe. az ember, aki hisz, akinek élő hite van, az ragaszkodik a hittestvéreihez. Az megy, az nem otthonról, az nem időközönként, hanem azt mondja, hogy jaj, mikor tudok menni? Mi ekkor van összevetel, akkor van összevetel, alig várom. Úgy rendezem a programomat és az életemet. Mondtam a testvéreknek, pénteken temetésen voltunk Erkeden, és az elköltözött testvér nagyon hirtelen elköltözött, 6 hét alatt el is ment az Úrhoz, és a kedves felesége azt mondta, amióta hívő lett, soha egy alkalmat nem hagyott ki. Azt mondja, soha nem fogom elfelejteni, nap kapáltunk nagyon messze a falutól, mert messze volt a földünk, és mivel ilyen messze van, ne járjunk annyit, azt mondtam a férjemnek, azt mondja, figyelj, befejezzük most ezt ameddig, most ne menjünk a gyülekezetbe, most ne menjünk. És azt mondja, rám nézett, és azt mondta, hallod, de ezért a bűnét te vállalod a felelősséget? Az Isten, ha számon kéri, te vállalod a felelősséget, hogy most rábeszéltél engem, mint ahogy Éva rábeszélt Ádámot, vállalod a felelősséget, hogy én itt veled dolgozok, és dolgozzunk itt, és nem megyünk az Úr házába? Hát azt mondtam, nem vállalom a felelősséget. Hát akkor azt mondja, amikor ott lesz az ideje, dolgozzunk amennyit, csináltunk amennyit, abba hagyunk, és megyünk az Isten házába. Egy nagyon egyszerű testvér. A vasárnapiskolások nagyon sírották. Megmaradt bennük az élet példája, a szolgálata. Ugyanígy a gyülekezetben, a bizottságban, az ige hirdetők soraiból, mert élő hite volt. Milyen a hite? Milyen a testvérekhez való ragaszkodásom? Értékelem a testvéreket? Vagy klikkeket alkotok, csoportokat alkotok, és ezeket igen, azokat nem annyira. Vagy úgy a testvéreket, a hit testvéreimet szeretem, értékelem, segítem, őszinte vagyok hozzájuk. Az élő hit ezt teszi. Ilyen cselekedetek.
Amen.